Halleluja. Nyissátok ki a Bibliátokat a Jelenések könyvénél, és így fennállva olvassuk Jelenések könyvének második fejezetéből a 8. versről Isten igéjét. A Jelenések könyve második fejezet, 8. vers, és köszönjük a dicsőítőknek a szolgálatot. A gyermekeket meg szeretettel bocsátjuk majd gyerek alkalomra a segítőikkel, tanítóikkel együtt. Az Úr áldjon meg titeket azért, hogy gyermekeinkkel foglalkoztok, és tanítjátok őket. Nyilván velünk együtt. Jelenések könyve második fejezetből, a 8. verstől olvassuk Isten igét, mely így hangzik. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. És azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Édesanyám, köszönjük ezeket az igéket, ebben rejlő bátorítást, figyelmeztetést, tanítást. Drága Szent Szellem, szeretnénk valóban a felhőben lenni, nem csupán áldást nyerni, hanem eljutni odáig, hogy egészen benne vagyunk a te jelenlétedben, és ez nem szünetek közötti megtapasztalás, hanem folyamatos had lehetne az életünkben. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Érdekes volt a prófétai szó, ha figyeltetek rá, amikor a dicsőítésnél hangzott ez a felhős dolog, hogy Isten népe bemerékezett egyszer a felhőbe, de legtöbbször azt látjuk, hogy vezeti a felhő. Előttük van, vagy leszáll a szent hajlékra, Isten jelenlétét jelzi, vagy leszáll a sinai hórebre, nagy kürtölés, tűz száll le, ugye, amikor Isten megjelenik a sinai hóreben. Talán olvastátok ezt a Mózes második könyvében, a törvényadásnak a elő epizódjai ezek, és akkor Isten felhőben leszáll, és egész felhő borítja be az egész hegyet. Amen. És nagy tűz, mint egy nagy kohó lángja csap fel a sinai hóreben. Mikor így az Úr előtt voltunk, és kerestem az Urat, azt láttam, hogy az elmúlt hét óta többeteknél sokkal akadálymentesebben tud Isten szelleme működni és dolgozni. Hogy sok mindent áttört az Úr szelleme, és sokkal szabadabban, és sokkal könnyebben tudsz Isten jelenlétébe megtapasztalni dolgokat, megérezni dolgokat az Úrnak a jóságából, szeretetéből. Ki az, akinél ez így van? Akinél könnyebben ment ez, mint a múlt héten ment. Dicsőség az Úrnak. Így láttam ezt, Isten szelleme mutatta, hogy Isten szelleme jön, és ez a víz, mint egy ilyen parton átcsapó hullámok, folyamatosan és nagyon szépen, mint egy vízesés jönnek lefele, és öntözik a szíveket, és ez jó dolog. De az Úr azt mondta a prófétai szóban, és akkor kezdtem imádkozni, hogy kapcsolik össze azzal, amit én láttam, hogy Isten nem akar így megelégedni azzal, hogy néha így megöntözzen az Úr. Hogy a falon keresztül egy ilyen erős sziklafalon keresztül átcsap a tenger hulláma, és abban mérésben, mert a életed úgy bele-bele megy egy-egy hullámon keresztül, hogy túlcsap az Úr hullám, és szépen lefolyik a víz, hanem azt akar az Úr, hogy menjél bele a tengerbe. Amen. Tehát azt akar az Úr, hogy a felhőben legyél, tehát ne csupán részesedjél az áldásokból időről időre, hanem menjél bele a tengerbe. A bővízbe, egészen, tehát ne csak kapjál abból a vízben, legyél benne a vízben. Az Úr áldásában, jelenlétében, közelségében. Amen. De azt hiszem, az Úr akarja valóban bontani az életünkben azt a sziklafalat, amely még akadályozza azt, hogy egészen benne legyünk, elöntsön bennünket az Úrnak a jelenléte. Sok minden lehet, talán néhány dologról fogok is beszélni mai alkalommal, ami akadály lehet az életedben, az életünkben, hogy az Úrtól néha tartunk néhány lépés távolságot. Úgy néhány lépés távolságot. Akarjuk az áldásait, de úgy stabil távolságban, hogy még kontrollálhassuk ezeket a dolgokat a saját életünkben. Akár tudatosan, akár tudat alatt is. Oké. Nagyon érdekes ez az ige szakasz, amit olvastam. A Szmírna gyülekezetnek írott levele az Úr Jézusnak. Egészen más, mint a Laodícia gyülekezetnek írott levél, ugyanis ott azt olvasott, hogy a 17. versben, a 3. résznél, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss, akit én szeretek, megfedem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és tér meg, íme az ajtörőt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Nagyon érdekes a két kontraszt, azt mondja Isten igéje, hogy a Laodícia gyüleket azt mondta, hogy gazdag vagyok. És erre a gondolkodás módjára az Úr azt mondta válaszként, hogy szegény vagy, mezítelen, és nyomorult, és vak. Amen. A Szmírnai gyüleket azt mondja, tudok nyomorúságodról és szegénységedről. Pedig gazdag vagy. A gyülekezet, az a gyülekezet, és benne az emberek szegénynek érezték magukat, nyomorultnak érezték magukat, az Úr pedig gazdagnak látta őket. Milyen érdekes. Milyen érdekes. Az Isten értékrendje, meg a mi gondolkodásmódunk között óriási különbség. Azt mondta idei az Úr Jézus, hogy valóban látom a szenvedés, a nyomorúságot, a harcokat, amiket szenvedtek és harcoltok, de látom a kitartásokat, és látom a belé vetett bizalmatokat, hogy bíztok bennem. És azt gondoljátok, hogy milyen szegény a helyzetetek, milyen nyomorultak is vagytok, pedig gazdag vagytok. A másik gyüleket meg nagyon jól el voltam a kis áldásaival, és azt gondoltam, hogy milyen gazdag vagyok, milyen jól érzem magam. Nagyon áldott ember vagyok. De szuper! És azt mondja nekik az Úr Jézus, hát barátom, ahogy elnézlek, szánalmas és szegény vagy. Vak és mezítelen. Így van? Azt gondolod néha, hogy a nehézség, a nyomorúságok terhe alatt, amikor hídben kitartasz és imádkozol és hordozol a terheit, hogy milyen nyomorult és szegény vagy. Az Úr meg azt mondja neked, hogy kedvesem, gazdag vagy. Gazdagabb vagy, mint a Laodícia beliek, akik úgy el vannak látva saját maguktól mindennel. Te pedig egyre inkább azt tanulod tőlem, hogy a forrásod én vagyok neked. És látom a szívedet, hogy a nyomorúságodban, a harcaidban, a szegénységedben egyre jobban növekszik a belém vetett hited, és a hozzám, egyre inkább hozzám kapcsolódik a szíved, és egyre nagyobb bizalommal vagy felém. És még 10 nap, és kiszabadítalak. És meg foglak tartani. És győzelemre foglak segíteni. Ezt mondja a Szmírna beli állapotban lévő kereszténynek. A Laodícia beli állapotban lévő kereszténynek pedig azt mondja az Úr, hogy te szánalmas és szegény vagy. Mezítelen és vak. Vegyél tőlem tűzben izított aranyat. Múlt héten beszélgettünk erről, ugye az a szív, amelyből egyre jobban kiégeti az Isten szellemének tüze, a tisztátalanságot, a salakot, és egyre értékesebbé válik az ember élete. Az Úrban. Amen. Ezt tesz gazdaggá, azt mondja, az a fajta értékesség, aminek nincsen vége ezen a földi életben, egyre tisztában tudom megélni a hitemet, egyre jobban megismerem az Urat, egyre szentebb életet tudok élni az Isten kegyelméből. Aztán beszélt arról, fehér ruhát vegyél, a szentek igaz cselekedete, egy gyors fehér ruha, járj tisztaságban, szentségben, az Úrnak való engedelmességben, vegyél gyógyító írt, hogy láss, hogy elmúljon a vakságot, hogy láss meg az én akaratomat, értsd meg az én akaratomat, láss meg engem végre, ne az áldásaimat, ne a problémákat, ne a saját képességét, láss meg engem végre. Na tehát, ki a gazdag és ki a szegény, az nem mindig annyira egyértelmű abból, ahogy érzed magad. Mert a Szmírna beliek szegénynek és nyomorultnak érezték magukat. Az Isten értékrendje szerint pedig ők voltak a gazdagok. És megint megkérdezhetném, melyik őtőinek szólt az üzenet, hogy ki az közületek, aki most úgy, hogy én nyomorultnak és szegénynek érzem magam, és Edina már emelés a kezét, és szólt neked az úrjának szerint, de bizonyára vannak mások is talán, akik így gondolkodnak talán magukról. És most halld meg, Isten hogy gondolkodik rólad? Hogy gazdag vagy. Tudok a nyomorúságodról és a szegénységedről is, mondja az Úr. De milyen különös, hogy a földi nyomorúság és látszólag a szegénység közepette valaki lehet nagyon gazdag. Egyszer egy bácsi, aki Erdélyben kötél fonással foglalkozott, kötelet készítő kötélgyártó volt, elmesélte nekem, egy hívő bácsi volt, hogy nem volt mit enniük. És kiürült minden. Pénzük se volt, hogy vegyenek. És ott volt az a nap, amikor már mindenük elfogyott. És felesége megfogták egymás kezét, letérdepeltek, és azt mondták, Uram, mi nagyon szegények vagyunk. De Te azt mondtad nekünk, hogy a Te gyermekeid nem lesznek kenyérkéregetőek. Uram, mi nem akarunk senkihez menni. Mi hozzád jövünk. Segíts meg bennünket a szegénységünkből. Ahogy befejezték az imádságot, zörgettek az ajtón, és nem tudom, mennyi pénz értékű kötelet rendeltek meg a bácsitól, és már előleget is adtak neki. Vagy lehet, hogy szerintem ki is fizették előre, ha jól emlékszem a történetet. És akkor ő kifizették el a kötelet, és szépen megcsinálta a kötelet, és megvolt a gazdagságuk az Úrnál. Amen. Látszólag úgy tűnt, hogy ők nagyon nyomorultak és szegények. Milyen ciki, hogy hívő emberek nincs egy fillér a zsebébe. Pedig ők voltak sokkal gazdagabbak, mint azok, akik a pénzen bíznak, és a pénzbe vetik az ő bizalmukat. És abban bíznak, amiük van. És hadd mondjam neked, a mai világban bármelyikünk szívét, ez nagyon hamar meg tudja kísérteni. A kérdés az, hogy hogy reagálok, amikor nincs pénzem. Figyeld meg, hogy mi a te reakciód, amikor nincs pénzed, és tudod, hogy mennyi mindenre kéne még. Hogy hogyan érzed magad, amikor látod, hogy már annyira csökken a pénzkészleted, hogy már veszélybe kerülnek dolgok, amiket még ki kell fizetned. Hogy reagálsz? Hogy éled meg? Térdelő rajtba? Vagy, hogy már készülsz is, hogy mikor eldördül az Úr puskalövése, akkor már mégis is előre az Isten győzelmével, hogy remegő, reszkető térdekkel panaszkodunk és sóhajtozunk. Megmutatja a nyomorult és szegény állapot, hogy mennyire vagy gazdag. Az Úr tűzben izított aranya által. Mennyire van benned Isten gazdagsága, Istennek a tüze, Istennek az aranya. Amen. Igaz ez? És lehetséges, hogy úgy gondolkozunk ma Magyarországon, hogy egyre több ember fogja megtapasztalni ezt a szegénységet és nyomorúságot, bár ne így legyen, az Úr adja a szabadulást, de azt gondolom, hogy ezzel együtt még több ember tapasztalhatja meg az Úr gazdagságát. Amen. Tehát hogyan gondolkozol? Hogyan gondolkozol? Miben vetem az én bizalmamat? Kiben és miben bízok? Abban bízom, hogy most mi lesz a mai választásnak az eredménye? Elég szárámos és szegény lennél. Elég szárámos és szegény lennél, ugyanis neked olyan főnököd van, olyan királyod van, nem is miniszterelnököd, akit nem 4 évente választanak. Aki van, volt, lesz. Aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Aki nem csal meg téged, nem csal be téged. Az, hogy az Isten igéje, nem ember az Isten, hogy hazudjon. Az ember tulajdonsága, az ember, ez hozzátartozik a hazugság, sajnos. De ezért mondja a Biblia. De Isten soha nem hazudik. Amen. Ez a mi biztonságunk. A mennyországhoz tartozunk. Nem csak egy pillanatnyi időszakra van perspektívánk, jövőképünk, reménységünk, az örökké valóságra nézve. Biblia azt mondja, amikor átlépsz a halál, amin kapun, tárt karokkal vár téged az Úr. Amen. Tudod, sok mindig szoktam mondani, arany utcákon fogsz járni. Olyan tiszta lesz az arany, hogy már-már átlátszik, azt mondja a Biblia. Annyira tiszta lesz az arany. Át lehet látni rajta. Dicsőség az Úrnak. Isten tüzéről beszéltünk az elmúlt héten is, amelyet az Úr gyújtott meg az oltáron, és a te szívedben is ő tud lángra lobbantani. Beszéltünk az idegen tüzekről, amelyet emberek gyújtottak, és azt mondtuk ugye, hogy Isten utálja azokat a dolgokat, amik az emberek izzadságszagú erőködéséből vannak. szembeszegülésként az ő hatalmával, az ő szeretetével, az ő kegyelmével, amikor az emberek maguk próbálják megoldani a saját maguk életét, és úgy gondolják, majd mi képesek leszünk rá. És mennyire csodálatos ez az ige, a Szmírna gyülekezetnél, hogy tudom, hogy nyomorultságban és szegénységben vagy, de gazdag vagy. Szeretnél jelenben lenni? Nem a nyomorultságot és szegénységet akarom neked mondani, hogy azt szeressed, hanem a gazdagságot Isten szerint. Amen. Amikor az Úr tüzéről beszélünk, van egy kérdésem számodra, amelyre ne válaszolj hangosan, csak válaszolj magadban. Mire gondolsz? Te mire gondolsz, amikor azt hallod, hogy megkapni az Úr tüzét? Mire gondolsz akkor, ha azt hallod, hogy átjár engem, betölt engem az Úr tűzzel? Mi van előtted? Milyen kép van előtted? Milyen elvárás van előtted? Mit gondolsz? Azt gondolod, olyannak kell lenni, mint én? Remélem nem. Azt gondolod, olyan leszek, mint Reinhard Bonnke? Vagy Billy Graham? Vagy mondhatnék másokat, akik előttetek vannak? Hogy az az Úr tüze? Hát igen, az Úr tüze talán rajtuk keresztül így mutatkozik meg. De az Úr tüze a te életeden egyáltalán nem biztos, hogy így fog megmutatkozni. Lehet az Úr tüze lángolni fog a szemedből, és az a beszéd, amelyeket szólsz, olyan vigasztáláshoz azokra, akik hallgatják, hogy a szívük megváltozik. Amen. Lehet nem fogsz úgy kiabálni, mint én szoktam néha, de lehet, hogy kár is lenne. Mert nem biztos, hogy a szituációban az úgy működne, hogy kiabáljál, és nagy erővel, hangodban is átélve az Istennek a igében rejlő erőt, hatalmat, azt kell tenned. De mégis azt gondolom, hogy legalább annyira működhet benned az Úr tüze, mint akár bennem vagy másokban. Csak én hiszem más módon. Amen. Lehet az Úr tüze abban mutatkozik meg, hogy a kiállhatatlan édesapád felé elkezdesz szolgálni. És Isten tűzzel tölti be a szívedet, hogy tudsz ott szeretni, ahol más csak gyűlölni tud már. És az, amikor Isten szelleme megnyilvánul benned ezzel a tűzzel, akkor az hoz egy változást emberek életében. Amen. Lehet, hogy az Úr tűze úgy nyilvánul meg benned, hogy észreveszed mások szükségeit. És adsz ott, ahol Isten akar adni. Amen. És éget az Úr tűze. Égeti a zsebedet, hogy ez ne maradjon ott. Égeti a kezedet, hogy ne maradjon ott. És akkor odaadod, Istennek az öröme betölti a szívedet. Amen. Mit jelent neked, hogy tűzzel keresztelkedni? Tűzzel betelni? Hogyan gondolkozol erről? Valóságos elvárásaid vannak? Isten tüze szorosan összekapcsolódik az ő szeretetével. Amen. Isten lénye a szeretet. A tüzét sem lehet elválasztani az ő szeretetétől. A hatalmát sem választhatod el szeretetétől. Nem lehetsz Isten tüzével teljes, ha csupán a hatalmat gyakorlod. Vagy az erőt gyakorlod. Amen. Az nem az Úr tüze. Az emberi gazdagság talán, vagy az ember erőködés. Az Isten tüze, az Isten szeretete, a szeretetnek a lángja, az Úrnak lángja, amely eloldhatatlan, az énekek éneke szerint. Amen. Kioldhatatlan, az Istennek a lénye. Amen. És ha ezt így látod, akkor talán az Úr tüzével kapcsolatban te egy valóságosabb kijelentést kapsz az Úrtól, a te életedre nézve. Amen. Lehet az Úr tüze úgy nyilvánul meg benned, ha látsz egy problémát a gyülekezetben, akkor nem máshoz mész szaladgálni, és panaszkodni, és pletykálkodni, hanem lehullasz a térdeidre, és sírva tudsz imádkozni azért a helyzetében, azért az emberekért. És egyszerűen éget az Úr tüze, hogy ezt kell tenned. Alig várod, hogy a helyzetben legyél, hogy tudjál imádkozni, és az Úrnak kiönteni a szívedet, és kiáltani az Úrhoz. Amen. Az Úr tüzétől, amely hajt és fűti a szívedet, és rád terheli az elesetet, a nyomorultat, a szükségben lévőt. Az Úr tüze? Az Úr tüze? Az Úr tüze? Amen. Ne engedd meg magadnak, hogy mikor az Isten tüzéről hallasz, akkor ezt lefényképezd, és eltárd magadba egy személlyel összekapcsolva. Ha akard megkapni az Isten tüzét a te életedben, a te elhívásodban, személyesen, személyre szabottan. Amen. 120-an kapták meg a lángnyelveket. és a személyre szabottan kiosztotta. És nem lett mindegyik ugyanolyan szolgálatban álló, még a 120 közül sem. Amen? Így van? Én így olvasom. Voltak asszonyok, és voltak férfiak. Abban a 120 főben. És az Úr nagyon személyre szabottan árasztotta a szellemét rájuk. És mindig a maga elhívásában tűzzel égett az Úrért. Amen? Nem hangosan kiabált, hanem lobogott a szíve. Volt, aki hangosan kiabált. Hangos szóval prédikálták az evangéliumot. Van a dolgok, amiket nem lehet úgy mondani, hát, meg nem térsz. Pokolra jutsz. Tehát én ezt nem tudom így mondani, érted? Nem tudom így mondani. Én képtelen vagyok rá. De nem is az az elhívásom. Amen. Nem az az elhívásom, hogy tyutyulu-putyulu, ololululu. Nem az elhívásom. Az elhívásom az, hogy néha az embereket megrettenteni, és szembesíteni azzal, hogy két út van, pokol vagy mennyország. Pokol vagy mennyország, és nincs más lehetőség. Vagy az ördög útján jársz, és megy a kározatba, vagy az Isten kegyelméből megtapasztal a megváltást, és a bűnbocsánatot Jézus Krisztus Golgotán kifolyt drága vérén keresztül, az élet útján jársz, harmadik lehetőség nincs. Amen. És az a felelősségem, segítsem az embereket, hogy az élet útján hogy kell járni. Amen. Ez én elhívásom. Mi a te elhívásod? Mi a te elhívásod? Na, abban akar neked az Úr tüzet adni. Fogadd az Úr tüzét, de ne a te elgondolásaid szerint. Amen. Én azt gondolom, ebben több keresztény hajótörés szenved. Elmennek konferenciára, és várják, hogy bizonyos szolgáltatók rárakják a kezüket. És azt gondolják, hogy rárakja a kezét, és megkapom azt a kenetet. Hát, ezt én olyan budaságnak tartom, nekem nem kéne egy használt kenet. Hát figyelj, már egy órája használja, legalább, amíg én látom. Nekem friss kenet kell. Amen. Nekem nem kell olyan kenet, olyan lánya, aminek már van monogramja. Hát az óviba is tudja a kislányom, hogy a katica bogár az ő jele. És az az övé. Az ő törőközője. Amen. Én nem akarok ilyen buta keresztényen, aki járkálok emberekhez, hogy kenetet kapjak tőlük. És aki normális, nem is adja nekem az ő kenetét. Nem is adja. Én szeretem az én kenetemet. Reinhard Bonnke is mondta, akarjátok az én kenetemet? Nem adom nektek. Annyira azért nem szeretlek benneteket. Én szeretem azt, hogy az Úr nekem adott. De hát hiába is adná. Nem is lehet. Amen. Dicsőség az Úrnak. Lehet tüzesen, vagy langyosan kereszténykedni. Az Efézusi levélben azt mondja az Isten igéje, nem Efézusi levélben, Efézusi üvegetnek írott levelében, a jelenések könyve második részében, bocsánat, tudok, második vers, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viselti az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Emlékeztél át vissza, honnan estél ki? Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedetet, te idet, különben elmegyek hozzád, és kimozítom gyertya tartódat a helyéből, ha meg nem térsz. A gyertya tartót kimozítani a helyéből, ugye azt jelenti, hogy a gyülekezet megszűnik a földön létezni azon a helyen. Jelen pillanatban tudomásom szerint Efézusban nincs valami nagyon erőteljes gyülekezet. Az egyház nem valami erőteljes Efézusban. Tehát, tudod, mikor az Isten kimond egy szót egy gyülekezetben, hogy különben kimozdítom gyertyatta a tartalat a helyéből, ő nem két hétben gondolkodik. De lehet nem is két évtizedben. Lehet, hogy két évszázadban gondolkodik. Csak a kérdés, hogy az az gyülekezet, hogy annak az embernek az élete hova tart? Mi felé tart? És egyszer el fog érni a végpontját. Az a gyülekezet, amely hanyatlik, tehát az Úrnak a jelenléte, tüze, szeretete, szenvedélye, kikopni kezd a szívéből, a hívőknek és a gyülekezetből, az elindult lefelé, a halál állapota felé. Nem biztos, hogy még mikor meglátod, oda mégy, akkor látszik, hogy ez halott, Isten türelmes. És valamikor évtizedek múlva, vagy évszázadok múlva látszik meg az Isten ítélete a meg nem térés miatt. Tehát mert nem tértek meg, ez Isten ítélete elérte őket. Nagyon kemény dolog. És a következő gyülekeznek mond még a Jázabeli szellemiség miatt, ott meg azt mondja, hogy meg is fognak halni közöttetek néhányan. A gyerekeik meg fognak halni. Kőkemény. A bűneik miatt, mert maguk rengeti a gonosznak munkáját. Az ördöggel vállalt a közösséget, a megtévesztés szellemének hatalma és ereje által varázslást űztek, és az Isten igével szemben a lázadás, profétaság, hamis profétaság szellemét, a Jezabeli szellemet törték meg. Ezt mondja a tiatirai gyülekezetnek Jézus. Tehát amikor Isten kimond dolgokat, és kimond egy ítéletet valaki fölött, egy gyülekezet fölött, ez új szövetség, ne feledd el. Tehát új szövetségben vagyunk, nem új szövetségben. Akkor az nem biztos, amikor Isten kimond valamit ítéletben, az azonnal bekövetkezik. Mert Isten, ezt látom, Isten kegyelmes és türelmes Isten. Amen. Efézusban hosszú évtizedekig, évszázadokig volt gyülekezet. De volt egy idő, amikor elértek a folyamatnak a végére. És gyülekezet lehet, hogy formálisan még volt, de már élet nem volt benne. Nem jelenti azt, hogy valahol összegyűlnek a hívők, vagy az emberek, és kinyitják a Bibliát, és olvasnak belőle, hogy ott élet is van. Most hozzuk közelebb. Te hol tartasz? A te életed most milyen irányba halad? Lefelé, az ítélet felé, vagy fölfelé, de közelebb az Úrhoz? És ahol ennek a gyülekezetnek a többsége halad, amerre halad, arra halad a gyülekezet. És ebben nincs kivétel. Teljesen mindegy, hány éves egy gyülekezet. 100, 200, 500, 1000 éves. Vagy 5 éves, mert mi azok vagyunk egyébként pontosan. Tegnap voltunk, 30-a volt? Igen. Tegnap voltunk 5 évesek, kedveseim, csak mondom. Majd október 15-én a hádonapon ünnepeljük az 5. születésnapunkat. Jövőre pedig már iskola érettek leszünk. 6 évesek leszünk, de hát most mi halasztunk egy évet, mert szeptemberiek vagyunk. Na, tehát értsd meg, attól, hogy valami új, vagy a nevében is új remény, semmi garancia nincs benne, hogy ez hosszú távon is fenn fog maradni. A garancia Istennél van rá. Ha a szíveinket tudjuk a megtérés felé hajtani, és nem felejtjük el, hogy mit tett velünk az Úr, és szenvedélyes, szeretettel és szerelemmel szeretjük őt, és ha már nem így van, akkor fáj nekünk, és kezdjük keresni az ő orcáját. Amen. Engem nem az érdekel, hogy kaptál valamit Istentől az elmúlt csendességedben. Engem az érdekel, hogy belenyugodtál-e. Érted? Nem az a kérdés, tudod-e, mi az Isten akarata, hanem ha nem tudod, belenyugszol-e. És napirendet érszel fölötte a következő vasárnapig. Ez, és Isten is ez érdekli. Nem az a kérdés, hogy vannak-e problémáid, nyomorúságod, szegénységed, hanem, hogy mit kezdesz azokkal. Hol keresed a választ, a megoldást? És ez megmutatja, hogy merre tart az életed. Vagy az életem. Amen. Nem az a kérdés, hogy be vagy-e töltekezve tűzzel, Szent Szellemmel most, vagy nem. Hanem az, ha be vagy, mit kezdesz vele? És ha nem vagy, azzal mit kezdesz? Amen. Ez mutatja meg, hogy gazdag vagy, vagy szegény. Hogy a szíved hova van beállítva. Nem az érzelmeid, meg jelenlegi állapotod, ami hova irányul a te szíved. Merre haladsz? Lefelé, vagy fölfelé? Amen. Márk 4.19. De e világ gondjai, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtják az igét, úgy, hogy ez sem hoz termést. ki gondolja azt, hogy ma az eklézsiában reális az a veszély, vagy az állapot? Ja, e világ gondjai, a gazdagság csábítása, vagy épp dolgok megkívánása meg tudja folytani az igét, vagy megfojtja az igét. Ki gondolja azt, hogy a keresztényeknek egy reális veszély, vagy egy reális probléma ez most Magyarországon? Néhányan így gondolják. Most megkérdezem és válaszolj magadban, neked probléma ez? Ki az közülünk ma, akinek nem probléma ez? Nem vett fel a kezed, nem kell. Azt gondolom, hogy a tűz kioltásában egy nagyon nagy veszély, és ez nem új veszély, mert Jézus 2000 évvel ezelőtt majd csak beszélt erről a problémáról, hogy az életnek gondjai. Kedvesem, ez nem valamiféle borzalmas dolog, ez nem a gazdagság csábítása, vagy nem a világ dolgainak a megkívánása, amire azt mondja egy keresztény ember, na hát azért azt nem. Nem akarok én a pénznek szolgálni, nem akarok én a kívánság szenvedélyének élni. Amen. Ezt ugye azért azt gondolom, hogy jó keresztény, ezt azért csípőből. Na ördög, ezzel nem szedsz rá azért. Na figyelj csak. Ezzel nem szedsz rá. De a mindennapi életnek gondjai, problémái, szükségei, vajon nem olyan madarak-e? Vagy nem olyan gyomnövények-e, amelyek megfojtják az életedben, vagy az életemben az Isten igének elvetett magját? És az azt jelenti, tehát ez megint ugye ez egy mezőgazdasági kép, de ha ez a képet megérted, tehát fölnövekszik valamelyes az életében az ige, örömmel fogadják az igét, valamilyen hatást is vált ki az életükben, de mielőtt gyümölcsöt hozna, meghal az életükben. Érzés, élmény, gondolat, vágy, lelkesedés, cselekedet nélkül. Az igének a gyümölcse az ige szerint való cselekedet. Amen. Az ige szerint való változás az életünkben. Amen. Ezeket a jó cselekedeteket látva az emberek kezdik dicsőíteni a mi mennyei atyánkat. Amen. Ezek a bizonyságok azok, amelyek Isten szerint való módon gyümölcsként megjelennek az életünkben. Táplálékként. Megdöbbentő Szent Szem gyümölcse, meg ez a kép, mint termés, hogy ezzel tudod, tehát ebből tudnak enni az emberek, ez az, amikor rád kattannak a világiak, akik keresik az Istent. Érzik, hogy valami van nálad. Az Isten tüze nem puszta lelkesedés. Nem csupán öröm. Nem csupán nagyszerű elhatározás. Hanem a feleségeddel, a férjeddel, a gyerekeddel, a szomszédoddal, a munkatársaddal való megváltozott kapcsolatod. Hogy mennyit adsz te vagy én tovább Krisztusból ezekben a hozzám nagyon közel álló emberi kapcsolatokban. Amen. Engem ez nagyon megdöbbentett ezen a hétvégén. Volt egy szenzációs lelki házassági és gondozói képzésünk. Nagyon sajnálom, hogy nem vett minden házaspár részt ezen. Sokat veszítettetek egyébként szerintem, de hát biztos mindenkinek meg volt az oka, hogy miért nem tudott eljönni. Nagyon megdöbbentett ez az egy gondolat, hogy az Isten népe odáig nem vetemedik, hogy azt mondja, hogy Biblia nem igaz. Az Isten népe addig nem vetemedik, hogy azt mondja, hogy Biblia igazságra, hogy az nem igaz. Az Isten népe nagyon jól megtanulta, különösen a karizmatikus fajta, hogy kifejezze azt, ha egy olyan igazságot hall, ami tetszik neki. Bólogatunk. Amen. Vagy szabad a gyakorlatban. Halleluja! Uram, halleluja! Jézus, Jézus! Nagyon jó, nagyon jó! Hú-hú! Hát ez nem itt van. Vége felé haladunk. Nem akarom, tehát mindenki úgy fejezik, hogy akarod, de érted? Szóval Bólog az. Ó, nagyszerű igazság, uram. Halleluja, amen. Lehet, hogy csendesebben vagy úgy, mint én. Hát ez nem egyforma. De valahogy reagálsz rá. És elfogadjuk, hogy a Biblia igaz. Elfogadjuk, hogy az Isten igéje igaz. Az Isten igazságai igazak. Ámenek. Úgy vannak, meg lesznek. De mégis, amikor a legközelebb állókkal kapcsolatban megmérjük annak a valóság tartalmát, hogy mi válik életté, cselekedetté, akkor lehet, hogy szánalmas és szegény állapotban látjuk magunkat. Mert az élet gondjai, a gazdagság csábítása, e világ dolgainak a megkívánása megfojtják az igét bennünk. És tudod, mi a megdöbbentő? Hogy mi keresztények ezekben a napokban ezt simán megengedjük. Igaz, amit mondok? És eljövünk vasárnapról vasárnapra a gyülekezetbe, hogy újra valami kis kenet ránk jöjjön, hogy kibírjuk a következő hetet. És vagy összejön, vagy nem. Mert lehet, hogy már a kapcsolataimmal a sérülések miatt, meg rossz magaviseletünk miatt, meg bűnök miatt olyan fal emelkedett föl az Isten és közöttünk, hogy már legerőteljesebb dicsőítés, meg prédikáció sem tudja azt áttörni. Mert bűnbánatot kéne tartani, és meg kéne térni, és elmegyünk hétről hétre haza úgy, hogy a szívünk el van választva Istennek a frissítő jelenlététől, erejétől. Igaz, amit mondok? Az Úr tüze, amikor megjön az életünkbe, és Isten ezt akarja Szent Szem által elvégezni, gyomtalanítani akarja az életünket. Írts, gyomlálj, pusztíts és rombolj. Majd plántálj és építs. Amen. Istennek meg kell engedned, amikor közösségben vagy vele, és meg kell engednem és engedjük, amikor közösségben vagyok vagy vagyunk vele, hogy írtson, és pusztítson, és romboljon. Múlt héten láttam személyem előtt néhányotoknak az életében, hogy áttörtek falak. Ki az, akin áttörtek falak? A múltkor héten előtt is imádkoztak, vagy mentek az Úr elé. Láttam a személyemmel, néhányan fölemelték a kezeteket, láttam a személyemmel az üvegfalat áttörni. És láttam olyat is, akinek olyan vastag volt már ez a fal, hogy amikor megláttam a személy előtt, hogy milyen vastag falat épített fel Isten és maga között, amiatt, hogy nem cselekvője volt az igének, csak hallgatója. Félelmetes volt. De mivel őszintén jött az Úr elé, áttört az is. De még mindig a parton innen vagyunk. Nem benne a tengerbe. Ha jól értitek, amit akarok mondani. Ez még mindig inkább egy néző stádium, mint lent a pályán focizni. Vagy futni. Ki mit szeret. Vagy úszni benne a tengerbe. E világ gondjai, mik ezek a te életedben? Amik problémák, gondok. És én nem akarom ezeket kisebbíteni, ne érts félre. Isten se akarja. Isten nem azt akarja neked mondani most, hogy ne vegyél tudomást a te gondjaidról. A problémáidról. Isten azt se akarja neked mondani, hogy nem lenne neked szükséged többre, szebbre, jobbra. Ezt se akarom mondani, mert lehet, hogy tényleg szükséged van rá. Amit Isten neked akar mondani, hogy igazán neked rá van szükséged. Igazán neked rá van szükséged, és ezek is mind az élelem, a ruházat, a fedél a fejed fölött, és minden, ami az élet fenntartása szükséges, Isten meg fogja adni neked. Nem a kívánságaidat, ami a szükségeidet tölti be az Isten, de az ő gazdagsága szerint. Amen. És ezen felül Isten meg tud áldani téged, ha alkalmas vagy rá, hogy azzal helyesen élj. Hogy úgy kezeld, mint ami nem a tiéd, vagy nem az enyém, amit kapok. Amen. Hanem úgy vegyél, mint ami nem az enyém. Ami az Úr, ez nehéz. Ezért van az, hogy több keresztényt nem tud Isten felettébb megáldani, mert tönkretenni az életét. Mert nem tudna úgy élni ezek a dolgokkal, hogy haszonra adott neki. Hogy használja vele. Nem, hogy eltékozó a saját élvezeteire. Amen. Veszitek? Együtt vagyunk eddig? Együtt vagyunk eddig? Hátul is? Igen. Szuper. Tehát az Úr azt akarja, hogy az ő igéi ne csupán lelkesedésig, örvendezésig, meg nagy igazság, ez engem nem hoz lázba. De hidd el, az Urat sem, és a szellemét sem hoz a tűzbe az életedben. Hanem azt hoznál az életünkben, hogy Uram, miben kell minőségileg változnom a te kegyelmed által, ha ezekre az ígékre gondolok. Mondjuk a férjemmel, feleségemmel való kapcsolatomban. Az édesapámmal, édesanyámmal való kapcsolatomban. A szomszédom, a barátom, a testvérem. A veled való kapcsolatban. Uram, mi az, amiben igazodnom kell a te beszédedhez? Hogy valódi változás legyen az én életemben. És tudod mit, kedvesem? Ezért a döntésért egyedül te vagy a felelős. Senki más. Isten, a Szent Szellem, Jézus Krisztus, az Atya ezt a döntést nem fogja meghozni helyetted. A házi csoportvezetőd, a lelki pásztorod, a lelki gondozód, a barátod, a szomszéd, a szüleid nem fogják meghozni ezt a döntést helyetted. Ezért a döntésért egyedül te vagy a felelős. És hatalmadban áll döntéseket hozni. Tudod, mi a megdöbbentő? Azt is el tudod dönteni, hogy haragudni fogsz, vagy nem egy bizonyos szituációban. Félelmetes! Egyáltalán nem törvényszerű, hogy egy bizonyos szituációban én a haragot engedem az életemben föllobbanni. Döntök! Hogy most haragszom, vagy nem? Gondold ezt végig. El tudod dönteni, hogy irigykedni fogok, vagy nem? Ha te Isten gyermeke vagy, megtérted a bűnből, és nem vagy démoni kötözöttség alatt, akkor te képes vagy döntéset hozni. És ha nem vagy démoni kötözöttség alatt, még egy egyszerű Isten nélküli életben is, nyilván a megterheltségek és a lelki gyötrelme, kötöttség és bűnök terhei kényszerítő erővel bírnak emberek életére, és kényszerűségből cselekednek olyan dolgokat, amiket már nem szeretnek. De ha te megtértél, újjászülettél, és a bűneiből megmosott az Úr, te döntöd el, hogy irigykedni fogsz, vagy nem. Hogy haragudni fogsz, vagy nem. Hogy visszabeszélsz, vagy nem. Hogy megteszed, vagy nem. Megdöbbentő? Te döntesz. Senki más nem okolhatsz, és nem vonhatsz felelősséget, csak tetteidért. Ezen a hétvégén számomra is egy nagyon megdöbbentő igazság volt, amikor ezzel foglalkoztunk. És akkor végig gondoltam magamban, azt mondom, ez teljesen igazad van, Istenem. Valóban én döntök. Hogy idegesít-e a gyerekemnek a viselkedése, vagy nem? El tudom dönteni. És tudom, megdöbbentő, tényleg működik. Hozhatok egy olyan döntést, hogy engem ez most nem fog idegesíteni, mert nem így fogom fölfogni. Megdöbbentő. El tudod dönteni. És ezért a döntésért senki más nem vállalhatja a felelősséget. Csak Isten. Az, hogy a másik hogy reagál arra, amit én döntöttem, azért már nem én vagyok a felelős. Ha ő kiabált velem, és én nem fogok vele kiabálni, az én felelősségem, hogy nem válaszolok vissza, úgy, hogy felém válaszolt. Az én döntésem. Az meg az ő döntése volt. De nem igaz az, hogy amilyen módon feléd viszonyulnak, neked úgy kell visszaviszonyulnod, mert hát megértheti mindenki. Hát, hadd mondjam neked, nem érti meg az Úr. Ezt nem fogja megérteni az Úr. Hogy azért cselekszünk bűnöket, mert hát a többi is ilyen. Így van ez? Amen. Amen. Na meglátjuk, mire marad még időnk. Tehát azt gondolom, a tüzet, Istennek a tüzét ki tudja oltani a szívünkben. Az e világ gondjai, a gazdagság csábítása, minden dolognak a megkívánása, ami elhajtja a szívünket az Isten igényének igazságától, és más döntéseket hozott velünk, mint amit az Isten igéje tanított nekünk, vagy amit Isten igéje és szelleme bátorított minket. Én azt tapasztalom, hogy amikor Isten igének engedek, és Isten szelleme ugye, tanított valamire az Isten beszédé által, és megteszem az Isten igét, az felszabadít egy erőt az életemben. Istennek az erejét felszabadítja az életemben. Mikor hozok egy döntést, hogy az Isten igének fogok engedelmeskedni, én tapasztalom, hogy Istennek a tüze és ereje felszabadul az életemben azon a területen. És azt is tapasztalom, hogy amikor az ige ellen döntök, akkor meg jön a keserűség, a szomorúság, mint a kifosztott lennék olyan az életem, a belső. Ismered ezt? Ismerős? Az Úr tüze. Az Úr tüze. Hogyan tudod táplálni az életedbe, hogy ne hunjon ki az Úr tüze? ha az igének nem csak hallgatója, megtartója vagy, és kedvesem, lehet ez egy új dolog neked ma, te vagy a felelős érte, hogy mi az, amit megtartasz az igében, és mit nem. Senki másra nem kell ezzel a felelősségre. Gyülekezetedre sem, a pásztorodra sem, a lelkigondozódra, házi csoportvezetődre, a féledre, a gyerekedre, a munkatársadra, a főnöködre, a miniszterelnöködre. Senki nem kell ezzel a felelősséget. Hogy te esetleg abban a helyzetben, ahol Magyarország van, hogy lehetséges az, hogy elkezdtél gyűlölködni emberek felé? És megölted volna őket, ott lettek volna. Hát, mi köze ennek a Bibliához? Mi köze ennek az új szövetséghez? Mi köze ennek Jézus Krisztushoz? Ennek az indulatnak? Nagyon fontos, hogy a gondolkodásomat az Isten beszéde járja át, és olyan módon gondolkodjak, hogy az Isten igéje kijelenti azokat a dolgokat, és azt gondolom, amikor nagyon nehéz helyzetben vagy, akkor kell nagyon keresni az Urat. És gyakran, amikor nehéz helyzetben vagyunk, akkor mi azt gondoljuk, hogy nehéz helyben vagyunk, az Úr is megértheti, hogy nem tudunk annyi időt tölteni vele. Hát olyan sok dolgunk van, annyi, olyan nehéz most a helyzet, Uram, hát látod. Pedig nincs válaszod. Abban a helyzetben nincs válaszod. Érzed nyomorúságot, a szegénységet, de nem érted még Istenem kijelentését. Én amikor láttam Magyarországon ezt a helyzetet, akkor azt mondom, Uram, én akarom megérteni, te mit, hogy látod ezt a szituációt. Ugye felelősségem is, mint lelkipásztor, tehát ennyivel előnyben vagyok, hogy nem mondhatok zöldséget. Tehát keresnem kell az Urat, de mint hívő ember magam számára értékelni a szituációt, hogy Isten hogy látja ezt a helyzetet. És kedvesen benne van a Bibliában. Elküldtem nektek e-mailben néhány bibliaigazságot, amit én ezzel kapcsolatban kaptam az Úrtól. Egy kör e-mailben, a gyülekezet tagjainak. Amen. Tehát hazugság atya a sátán. A hazugság minden hatalmas eszközével munkálkodik ezen a világon, nem csak Magyarországon. Hát az, ami most kiderült Magyarországon, ez abszolút nem magyar jelenség. Az ördög munkája az egész világon. Amen. Hazugság a szemben az igazsággal lehet harcolni. De milyen igazság az, amikor önigazságomnál fogok gyűlölködök? És keresztényként mondjuk beállnék dobálni a székházat. Téglával, vagy mit tudom én, vagy a rendőröket. Neki megyek a rendőröknek. Mit segít ez? Az viszont segít, hogy Uram, látom, ez a szellemiség uralkodik Magyarországon, és most nyilvánvalóvá lett, amit kértünk tőled, hogy meglássék a sötétségnek a munkája. És imádkozunk azért, Uram, törd meg ennek a hatalmasságnak az erejét, és adj megtérést az embereknek, akik ma Magyarországot vezetik. Teljesen mindegy, milyen színben vannak. Hogy istenfélő emberek legyenek. Hogy mi nyugodt és csendes életet tudjunk élni. Békességben. Amen. Nem azért kell imádkoznom, hogy minél felfordulás legyen az országba, hogy végre vér folyjon. Hát most gondolj bele. Gondolj bele. Egy forradalmár mentalitás. Tehát én is egy forradalmár típus vagyok. Tehát szerintem én ott lennék elő, akit lelőnek leghamarabb. Tehát emberi, testi gondolkodásmódom szerint. De az Isten szerint gondolkodásmódom szerint elcsendesedek, és meglátom, hogy az Úr az Isten. Akármi is történik, ő az Isten. Amen. Az ő kezében van az életünk. És én szeretném, ha Magyarországnak az élete is, sorsa is, az Isten kezébe kerülne át az emberek hatalmából. De mi hogy gondolkodunk erről, keresztények? Ha mi nem tudunk Isten igényesen gondolkodni, akkor hogy lesz változás? A szellemvilágban. Hogy fordulnak meg a dolgok? Hogy tudunk egy szél lélekkel imádkozni? Ha megengedjük, hogy megosztásokat okozzon az ördög közöttünk. De ezt nem engedjük meg. Amen. Nem politizálni akartam, ne értsenek félre. Abszolút nem politizálni akarok, csak szeretném az Isten igéjét, hogyha megértenénk a mostani helyzetre. Mert nem mehetünk el mellette, hisz benne élünk. Ugyanabban az országban élsz. Találkozol az emberekkel, beszélgetsz velük. Mit képviselek? És mit képviselsz? Róma 12.9.11 és lassan, hogy be is fejezem. Majd még folytatjuk. Azt olvasod a Róma 12.9.11-ben. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól. Ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek. a tiszteletadásban egymás megelőzők, a szolgálatkészségben fáradt, hatatlanok, Isten szellemében buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Azt mondja Isten igéje, hogy egymás felemelése, az egymás iránt való őszinte szeretet, a gonosztól elfordulás, a testvéri szeretetben a gyengétség, a tiszteletadásban egymást megelőzés, a szolgálatkészségben fáradt hatatlanság, az Úr szellemében való buzgóság, ez legyen jellemző ránk. Az életre, az Isten szelleme szerint való életre jellemző az, hogy Isten összekapcsolja a szellemében a szíveket. Amen. Azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellemben legyetek egyek. Isten szellemében, mint felhőben, legyetek egyek. Amen. A tisztetállásban egymást megelőzők, legyetek egymásán gyengédek. Ugye ezt elsősorban hívő keresztény testvéreknek mondja, és legelsősorban most hadd mondjam az Új Remény Baptista gyülekezet tagjainak, és aztán hadd mondjam minden keresztény testvéremnek, és hadd mondjam mindazoknak, akik még nem ismerik Isten szeretetét, mert nem az Úré, őket meg hívjuk, hogy térjenek meg a bűneikből, a bűn pedig azt jelenti, hogy nem hisznek Krisztusban, nem fogadták be őt a szívükbe, mint megoldást az életükre, mint aki az életük bűneiért szenvedett és halt meg. Aki befogadja Krisztus és hisz ő benne, az Isten gyermekévé lesz, örök élettel ajándékozza meg őt az Úr. Ez nagyon fontos lépés. Ezt mindenki, aki gyülekezetünk tagja, megtette ezt az első lépést, engedett az Isten hívásának, és döntött. A döntését pedig mindenki maga hozta meg. És ő a felelős, hogy meghozza a döntést, vagy nem, ne feledd el. Ez nem az Isten problémája. Ha valaki a pokolba fog jutni, az nem az Isten problémája lesz. Senki nem fogja vádolni az Istent, mert mindenki tudja, hogy saját döntése következménye. És amikor a mennyországba jutsz, akkor pedig azt lehet mondani, hogy mennyország Isten kegyelméből, egyik oldalon Isten kegyelme, amiért nem dolgozhatsz meg, a másik oldalon pedig a te döntésed, hogy elfogadtad. Az Isten kinyújtott kezébe, beraktad a kezed, hogy megmentsen téged. Amen. Tehát, keresztényekről van szó, hogyan érzel a szellemedben, a szíved legmélyén a testvéreid felé? A gyülekezet nem csupán egy közös cél érdekében való összegyülekezés, és nem pusztán az erőnk, képességénk egyesítése. Amen. Érted? A gyülekezet nem arról szól, hogy van egy célunk, arra összeverődünk, és a cél irányába megyünk előre, és vannak képességeink, forrásaink, anyagi, szellemi, intellektuális forrásaink, azokat összedobjuk. Érted? Érted, amit akarok mondani? Ezt a világban simán megcsinálják emberek bizonyos cél érdekében. Összejönnek és egyesítik erőket, sőt felfedezték a világban, hogy a leghatékonyabbak azok a cégek, ahol az emberek az erőforrásaikat, ismereteiket nem eltitkolják egymástól, mint a korábbi cég menedzsmentekben ez volt, hanem összeadják. Csapatban dolgoznak. Ezt már világban felfedezték, és azt a korábbi egymással való rivalizálás, hatalmi harcokkal szemben egy olyan cégvezetést próbálnak fölépíteni, most nem akarlak itt ezzel mutatni benneteket, de nagyon tanúságos, hogy mire jöttek rá, hogy ahol az erőforrásokat megosztják az emberek, és a tudásokat megosztják egymással, az sokkal hatékonyabban növekszik az a cég. Ha céget akarsz indítani, akkor ilyen embereket keres, akik a tudásokat képesek megosztani egymással, a jegyzeteket nem eldugják egymástól, hanem megosztják, nézd, erre jutottam. Mit gondolsz erről? Nem pedig rivalizálnak, versengenek, hogy ki a jobb. Ugye talán ez a második még mindig jellemző talán a magyar cégeknél. Vagy ahol dolgozol is talán. És igen, igaz ez, amit mondok? A tudományos világban is jellemző, egy professzorral beszéltem, keresztény professzorral, hogy félelmetes dolognak tartja azt, hogy professzorok kutatási eredményekkel halnak meg. Rendezetlen jegyzeteket hagynak maguk mögött, évtizedeket fektettek bele, hogy tudományos kutatásokat folytassanak, és meghal a kutatásuk velük együtt, mert senki nem tudja értelmezni a cetliket. Mert senki nem adták tovább. Félelmetes. De, a kereszténységre ez, igaz ez, Anikó? Most jössz.
Csak eszembe jutott az egyik munkatársunknak az asztala, hogy néz ki a cetlik, meg a...
Nem biztos, hogy el tudnál boldogulni, hogyha neked kéne megfejteni, hol tart éppen a kutatásokban, vagy éppen a munkájában. Visszatérve magunkhoz. A Biblia arra tanít bennünket, hogy nem csupán egymás mellett, egymást elhordozva, elszenvedve, közös cél érdekében, egymás erőforrásait összerakva haladjunk együtt, hanem legyünk egyek. És ahol egységben és szeretetben vannak a szentek, oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Tehát nem is-is, vagy-vagy, mindig. Az a közösség, ahol a szentek nem csupán egymás mellett vannak, jól felfogott érdekük, hogy összetartsanak, jól felfogott érdekük, hogy megosszák erőforrásaikat, jól felfogott érdekük, hogy mosolyognak minden vasárnap, mert így jó a Biblia szerint keresztény életet élni. Sokkal többről van szó, ha Isten áldását akarod, és az életet akarod, Isten szellemének tüzét akarod látni a gyülekezetünkben. Mint a Szent Szellem, az Atya és a Fiú dolgozik együtt, olyan módon együtt dolgoz a férjeddel és a feleségeddel. Biblia azt mondja, az az egység, amely létrejött a házasságban, a legerőteljesebb kapcsolat a világon. Egy keresztény házasságban nem engedhetjük meg egymásnak, hogy úgy éljünk egymás mellett a férjek és a feleségek, hogy van között célunk, van a gyerekeink, élünk egymás mellett, megosztjuk a pénzt, stb. És van a céljunk, és megyünk előre. Egynek lenni. Egy a Szent Szellemmel. Egy Szent Háromság, egy igaz Isten. Amen. Elválaszthatatlan egymástól. És itt vannak a dolgok, amit hús tesz, szerint már nem értesz meg. Testi ember, Isten szellemiek a dolgait nem értheti meg. A szellemieket szellemiekben lehet megérteni. Mit jelent az, amikor olyan kijelentése van a másikról, hogy az ő testvérem? És sokkal több nekem, mint az egy gyülekezetbe járok. Lehet, hogy keveset tudok róla, mert nem beszélgettem még vele, de mégis olyan kijelentésem van az Úrtól az én szívemben, hogy összetartozunk. Testvérek vagyunk. Amen. Nagyon szeretek minden embert. De amikor a testvéremet meglátom, az érzem, hogy ő a testvérem. Igaz, Fogi? Hála az Úrnak, azt mondja. Amikor meglátom a feleségemet, mindenkit nagyon szeretek, de valahogy érzem, hogy az több. Amikor a gyerekem hozzám bújik, nagyon szeretem, amikor a gyereket megsimogatok, nagyon aranyosak, nagyon kedvességeket, szeretem a gyerekeket, de amikor az enyém bújik hozzám, az valami egészen más. Mindenki iránt szeretettel, de mégis a testvéri közösségben egymással gyengédek, tiszteltudásban egymást megelőzők, Isten szellemben buzgóak, az Úrnak szolgálva. Nem csak buzgón, az Úrnak szolgálva, hanem egymás iránt gyengédek, szeretetteljesek, tiszteltudásban egymást megelőzők. Amen. Az Úr tűze nem arról szól, hogy buzgók vagyunk az Úrért, és feladatokat teszünk, és áldatosan szolgálunk. Ez nagyon jó, csak kimerülnek a dolgok, mint amit éreztél is az elmúlt időszakban. A szellemedben. Érzik el a gyülekezetünkben azt talán is több proficiét erről, hogy az egység nincs olyan szinten. Nem elég az Úrnak szolgálni és buzgókodni. Nem ez a teljes kijelentés. Hanem felfedezd a másikban az, hogy az én testvérem. Jézus Krisztus testén vére megváltott. Szeretem őt, és ezért imádkozni kell. Ez nem csupán egy érzés, ami ma van, holnap nincs, hanem egy bizonyosság, egy kijelentés és egy döntés. Egy döntés. Nem fogom engedni magamnak, hogy duzzogjak miatta, vagy rá. És felhúzom az orromat, és megsértődjek. Elsősorban a férjem és feleségem. Férjem vagy feleségem felé. Aztán gyermekeim felé, hogyha van családom. És a testvéreim felé. Mindig a hozzám legközelebb állók mutatkozik meg, hogy mennyire működik az Isten igéje. Nem a legtávolabbik. A képmutatásnak pontosan a lényege az, hogy a távoliak úgy látnak bennünket, mint a minden rendben menne. És közelvalók meg látják, hogy baj van. Akkor vagy képmutató. Ezt nevez a Biblia képmutatásnak, vallásos képmutatásnak. Amen. Ne úgy élj, hogy a világ befolyásoljon téged, hanem élj úgy, hogy te és én legyünk hatással a világra. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha az igének nem csak hallgatói vagyunk, nem csak fellelkesedünk, megborzongat bennünket, hanem az Úr tüze által jó döntéseket hozunk, megéljük a szeretetet egymás felé, és megéljük Isten igét kifelé, az emberek felé. Amen. Ez gyűjt tüzet. Ez hoz egyre nagyobb erőt és hatalmat Isten népe között. Ne feledd el, mindig, amikor történt valami Bibliában, az Isten népe összefort szívvel imádkozott. Egy volt az Úr előtt. Amen. Olvasd a Bibliát, nézd meg Új Szövetségben. összejöttek, imádkoztak, felkeltek, elindultak, egyetértettek, prédikáltak, tették az Úr munkáját, egységben vele, és egymással. És mindig a legnagyobb probléma akkor történt, amikor széthúzás volt. És lehet nem látszik szemmel, de szellemedben érzed. A szellemileg érzékeny emberek érzik, hogy baj van. Érzik. Bejössz egy gyülekezetbe, közösségbe, Szent Szellem által kijelentésed van. Itt ez nincs rendben. Ezt nem lehet eldugni, kedvesem. Az Úr szelleme a kijelentés szelleme. Az kijelenti a dolgokat, és jelez. Szellemet, ha te szellemileg vezetett ember, és meg tudod vizsgálni a szellemeket, vagy van a szellemek megvizsgálásának ajándéka benned, akkor kezded érezni a szellemedben, hogy mi a helyzet azon a helyen, ahol vagy. Ha Isten szelleme kijelenti neked, nyilván ez az Isten szellemétől függő dolog. Ezt nem te birtoklod. Tehát a szellemek megvizsgálásának ajándéka az Isten szellemének megnyilvánulása, és nem az emberektől függő ajándék. Tehát nem mindig biztos, hogy mindig mindent megérzel. Hogy Isten szelleme ki akar neked jelenteni. Különben jós lennél, nem hívő ember. Amen. Tehát nem, a Szent Szellemnek az ajándékait nem te uralod, nem te mozgatod. Betegs dolog, amikor emberek mozgatni akarják a Szent Szellemet, és Szent Szellem ajándékai dolgoztatni akarják. Nem, a Szent Szellem mozgat engem és téged. Azért van sok kudarc az Eklézsiában a Szent Szellem ajándékaival kapcsolatban, és megnyilvánulásaival kapcsolatban, mert néhány azt gondolják, hogy a Szent Szellemet ők mozgatják. Hogy az ajándékot ők mozgatják. Én szerintem egészen másképp van. A Szent Szellem mozgat engem úgy, hogy ő akar. Úgy nyilvánul meg, hogy ő akar. Amen. És nem kell úgy tennem, mintha csinálná. Egyszerűen rá kell hagyatkozni, és ha nem szól semmit, akkor azt mondom, nem tudom odam. Fogalmam sincs. Nem értem, mi a helyzet. De akarom tudni. Mutasd meg, vezess, tanácsolj, adj kijelentést. Szegény vagyok, nyomorult vagyok. Uram, téged kereslek. Itt egy gazdag ember. Érted? Itt egy gazdag ember, aki az Urat keresi. Igaz? És az Úr a kijelentés Istene. És az Úr szólni fog. És tanácsot ad. Amen. Ezzel zárom. Folytatjuk majd. Néhány gyakorlati dolgot megosztok még veletek a következő alkalmazó segítés élünk. Hogyan tudod megtartani különböző dolgokkal az életedben a tüzet. Nyilván ebben a mozzanatban voltunk már most, és ebben az irányban voltunk most is. Remélem sikerült megosztani veletek, ami a szívemben van. Az Isten igéjének hallgatása, örömmel fogadása még kevés. Nagyon jó, de kevés. Nap mint nap, percről percre hozunk döntéseket, amelyekért mi felelünk. Senki más. És bármilyen megdöbbentő, úgy döntesz, hogy akarsz. Mert akit Krisztus megszabadított, valósága szabad. Amen. Nem vagy igalávetve. Nem kell a testednek az indulatai megszabják a döntéseidet. Az Isten szelleme által uralkodhatsz rajtuk. Amen. Ezt jelenti az, hogy fej vagy és nem farok. És nem gondolom, hogy Magyarország szellemi erői fölött kéne neked egyből uralkodni. Azt az Eklézsiának adta Isten. Tehát megvannak a szintek, hogy kinek mit ad Isten. Hogy milyen harcokat harcoljon meg. De neked biztos adta az Isten, hogy győzhet saját magad fölött. Ezt meg értsd jól, hogy a rossz kívánság, a negatív dolgok fölött, úgy értem a saját magad fölött. Hogy valójában önmagad lehess, aki igazán szeretné lenni. Ezek a döntések a gyümölcsök az életünkben, ezek mutatják meg a tüzet az emberek felé. Hogy milyen tűz lobog benned. És ezek a döntések tűzre tüzet hoznak az életedbe. És az Úr tüze pedig teljesen különbözőképpen nyilvánul meg egy-egy hívő ember élete keresztül, és a közösségre nézve pedig az Úr áldás és életet ott ad, ahol a szentek nem csak együtt vannak, egy célért közösen szaladnak, és összeadják erőket, hanem egységben vannak, összeforr a szívük. Érzik azt, hogy elválaszthatóak vagyunk egymástól. Ha elvágom a kapcsolatomat Norbival, akkor valamint nem kapok meg, ami az én életemhez feltétlenül szükséges. Nélkülözhetetlen, hogy jó kapcsolatban legyek vele. Nem élhetek másképpen, létezhetetlen. Az Úrnak a kenete áldása nem tud átjárni az én tagjaimat, és a különböző kapcsolatok révén a mások életét. Amen. Légy szükség. És akkor kiszárad az életed, vagy életünk, nagyon sokszor azért van, mert ebből az egységből és szeretetből kilépsz. És azt gondolod, hogy jogod van hozzá. ez egy hazugság. A bűn az ajtód előtt áll, mondta Isten Káinnak, és rád vágyakozik, hogy megragadjon téged, birtokoljon téged. De te, mondjátok, uralkodjál rajta. Isten blöffölt, mikor ezt mondta Káinnak? Káin uralkodhatott van rajta, pedig már a bűn alá rekesztett világban éltünk. Ne feledd el. Káin mondhatta volna a gyilkos indulatnak, az irigységnek, a féltékenységnek, hogy nem. Hogy nem. És kívül maradt volna az életén. De Káin beengedte és megölte testvérét. Imádkozzunk most, jó? Most nem lesz zene, nem lesz semmi. Csak csendben leszünk az Úr előtt, és nagyon kérlek titeket, hogy hangosan, egyenként, hogy Szentlélek indít benneteket, egymás épülésére is. Imádkozzunk. Rövid imákban inkább, akár lehet többször is, legyünk most így az Úr előtt egy ima közösségben. Engedjük a Szent Szellemet így is dolgozni.